Kettesben. Kettesben. Egy beszélgetés a még mindig kíváncsi Nagy Katalinnal. Kettesben. Egy halálig tartó barátság története, különös hangsúllyal az út utolsó másfél éve alatt történtekre. Odaadással és elfogadással. Olyan búcsúzás, ami erőt és időt is enged a szeretni tudáshoz. Balla M. Anna író-szerkesztő beszél a közelmúltban megjelent könyvéről Nagy Katalin mikrofonja előtt. A könyvének a címe az, hogy szeretel. Én azt gondolom, hogy az igének ezt a formáját ma már nem használjuk. Miért van így?
Ez egy felső tiszavidéki tájszó. A szeretleknek egy lágyosított változata, mint a szeretsz, tudhatsz, láthatsz. Szeretel, tudhatol, láthatol. Ezt ritkán használják. És ez is egy üzenet ennek a könyvnek, amiről szól, mert a könyv főszereplője az utolsó üzenetében kérte, hogy keressem meg azt az illetőt, akinél a érzelmi deficitje volt az életben, és az utolsó stációban egy leltárt készített, és úgy gondolta, hogy hát meg kell követni ezt a szerelmét, és ő mondta mindig a barátnőmnek, hogy szeretel, akkor, amikor a barátnőm szóvá tette az alkoholizmusát, mert tudta, hogy ez egy dühreakciót fog kiváltani a barátnőmtől, hogy megint ezt a hülyeséget használod, hogy mi az, hogy szeretel. És akkor egyfolytában görcsösen mindig mondta, hogy szeretel, 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 és ez egy áthárítása volt az adott szituációnak. Már rögtön nem az alkoholizmus volt az ok, hanem megint ez a szó. És hát ez egy ilyen ugródeszka, ha úgy veszem.
Hát ha én jól értelmezem ezt a magyarázatot, akkor itt most nem csak az író szólalt meg, hanem a pszichológus is. Ugye? Igen. Mert hogy Annának eredeti foglalkozása az?
Igen, pszichológus lennék, de 25 éve ezt elméletbe, 30 már elméletbe gyakorlom. Ez azt jelenti, hogy orvosi szaklapokat szerkesztettem, írtam, ezek között volt mentálhigiénész szaklap is, ez egy pedagógusok személyiségfejlesztését szolgáló szaklap, ez a Látlelet Katedra, és gyakorlatilag ott folytattam elméletben a szakmát, és nem gyakorlatban. Volt egy teóriám, hogy a pszichológia nagyon sokszor egy tudományos nyelvezetbe burkolózva próbál felzárkózni az orvostársadalomhoz. Ezért aztán nagyon sokan nem is értik a pszichológusnak a okfejtését, vagy a szakmai ismeretterjesztését, és nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy ezt megpróbálom hétköznapi nyelvbe átvinni, tehát ezért is mindig egyfajta esettanulmányból indulva próbáltam a pszichológiát, mint ismeretterjesztést szolgálni. Az első könyvem az már 30 éve íródott, a Férfi gondolatok, az egy impotencia kérdéskörét próbálta, ha szakmailag mondom, a biológiai nemre épülő szociológiai nem megtorpedózása azt eredményezi, hogy adott esetben a férfi gomnyomásra este 8-kor nem tud férfi lenni, mert gyakorlatilag már csak az az egy bizonyítási lehetősége marad ebben a nagy emancipált elvárásban, amit a mi nők állítottunk a férfiak elé.
Térjünk vissza ehhez a főszereplőhöz, akinek ez a bizonyos nagy szerelem mondta azt, hogy szeretel, és ezért az ő összegzésében ez olyan jelentőséget kapott, és ezért választotta Anna a könyv címén is ezt a szót. De ki ez a főhős? Kiről szól?
Bár ne választottam volna, ő egy, mert akkor nem került volna sor, ő egy gyermekkori barátnő, akivel együtt nőttünk fel. Ennek is egy nagyon érdekes története van, és hogy a politika és a történelem és a bizonyos politikai beállítódás mennyire felülírja a gyermeki észt, ennek egy bizonyossága az Ildivel történő barátságom, mert ezt megelőzően, de már nyugdíjas évemben van, jelent meg két könyvem, a Sóstűt 53, egy és kettes kötet, ez az édesapámnak egy szubjektív vallomása, ahol a hát gyakorlatilag a jogfosztottságát írta meg, hiszen jogvégzett ember lévén soha nem gyakorolhatta, mert mi egy polgármesteri dinasztia vagyunk Nyíregyházán, ami hát nem erény, hanem állapot volt. 1890-től 1944-ig az oroszok bejöveteléig az én közvetlen leszármazóim voltak a polgármesterek, dédapám, nagyapám, nagybátyám, a sógor, és ezért, amikor 1945-ben bejöttek az oroszok, a családból csak egy maradt, az apám, aki szintén a polgármester helyettes volt, és ő lett volna a várományos, de hát ő neki jutalmául a börtön jutott, a népbíróság, majd az evangélikus egyháznál, mint pénzbeszedőként dolgozott, és hát végül is ez az egyetlen egy munkahelye volt, és innen is halt meg. De valahogy az a villa, ami a polgármesteri ősök hozadéka, ez a villa a gondviselés jóvoltából, ennek megvan egyébként a jogi furfangja, és egy amerikai örökös, aki örökös maradt, hogy végül is az amerikaiak nyertesként kerülve ki a háborúba, akkor, amikor 1964-ben, vagy előtte a kilakoltatás és államosításnál erre sor került, akkor az apám azért a jogi végzettségét tudta hasznosítani, és így benn maradtunk, csak vendégeket kaptunk a villába, de ehhez a családi örökséghez, ehhez a polgármesteri örökséghez tartozott 954 szögör, ami egy paradicsom. De 1964-ben ez is tulajdonképpen a reakciósok kiváltságának a tárgyát képezte ott Nyíregyházán, a Sóstúj út, hát ezt mindenki ismeri, és elindult egy kisajátítási folyamat, ami 1966-ban húzódott és perfektuálódott, és a villánktól 3 méterre felépült az az ifjúsági lakó park, akinek lett a lakója, az az én barátnőm, az Ildi, tehát 14 éves Ili, 14 éves korától ismerjük mi egymást, és hát ez végig vezetett egészen a haláláig, de olyan szoros kapcsolat, hogy én azt kell, hogy mondjam, hogy talán közelebb állt hozzám a közvetlen vérszerinti köteléknél is. Ehhez még azt kell tudni, hogy az ő édesapja, ő volt ennek a lakóparknak a főmérnök kivitelezője, aki megtiltotta Illinek a kapcsolatot velem, mert hogy mi miattunk állt ez a dolog. Én nekem meg tiltottak tőle, mert hát, hogy ők a kommunisták, akik oda költöztek. Na most több se kell a gyermeknek, mint ilyenkor, az, hogy csak azért is. Tulajdonképpen ez az én barátnőm hosszú viszontagság után 47 évesen férjhez ment másodszor, volt neki előtte egy házassága, ami válással végződött, majd egyedül nevelte a gyerekét, és ebben a kapcsolatban voltak ezek a élettársi kapcsolatok, amihez tartozik a szeretel ige is, mert tulajdonképpen ez volt az a férfi, akit bíróság útján távolítottunk el, ebbe aktív részese voltam ennek a szituációnak én is.
Hát végig is érte teljesen a barátnő életét?
Végig. Mi, amikor ott laktunk Nyíregyházán, akkor többek között mi voltunk a férfi, olyannyira, hogy a férjem segített ezt a fiút például ki lakoltatni, ezt a akkori férfit, akihez én elmentem a szülőköz, aki egy ismert orvosnak a gyermeke, és szóltam, hogy hívjuk a rendőrséget, mert hát féltünk, hogy az Iritől elveszik a akkor 5 éves gyerekét, hogyha ott randalírozás történik, és a papa azt mondta, az ismert orvos helytörténész papa, hogy hívjam nyugodtan a rendőrséget. Én azt hiszem, amikor láttam a papa mellett meghúzódó mama arcát, én megértettem az alkoholizmusokát. Tehát aki azóta 2 fiúnak, és most már fiú unokáknak vagyok a tulajdonosa, tehát én nálam nem tudtak volna olyat, hogyha én nekem arról szól, hogy rendőrséget hoznak a fiamra, hogy én akadályt lássak. Na és tulajdonképpen ezt követően majd egyedül nevelve anyagi szűkösködéssel a közepette mégis 97-ben, és akkor most egy nagyot ugrunk, ez az én barátnőm férjhez ment Ausztriába. És ez hát egy kiemelkedés volt az életében, de majd 5 év után a férje, törvényes férje lecserélte őt egy szőkére. És ha hiszek annak, hogy a rák betegség eredete a stressz is, akkor ez ide vezethető vissza, mert 2002-ben, amikor ez kibukott, hogy neki el kell hagyni Bécsbe azt a lakását, amire azt hitte, hogy otthon van, és hazaérkezik, és ezt tudni kell, hogy felszámolta a meglévő objektumát, hiszen akkor már 20 éves fiának átadta, hogy az új életet tudjon kezdeni, az ott eladta Nyíregyházán, felkötözött Pestre, és hova menjen az én barátnőm. És mivel nagyon jó munkaerő volt, és ez is őt igazolja, hogy alacsonyan, keletről jöve, feketén, ő noszvalifikáltatni tudta a könyvelői diplomáját, és Bécsben munkahelye volt, és az ottani munkahely, hát férhez adta. Egy párkereső, társkereső kapcsolathoz fordultak, hogy megszerezze azt a 10 éves állampolgárságát, amiért, ha már kint van 5-öt, akkor megérte ez a dolog, és 4 hónapot éltek, amikor stroke érte a férjét, ami egyébként, amikor két idős ember így kerül össze, tartalmazott útvesztőket. De az én barátnőm nagyságát mutatja az is, hogy miközben mondta fehéren-feketén, hogy most ez alkú lesz ez a házasság, de ha már ez így történt, akkor kitart. És 2008-ig ápolta, tehát 5 évig, a 12 éves szintre leeső férjét, amikor egy egyszerű szemölcs leszedés véget, egy rutin ellenőrzést kellett végezni, és kijött egy tüdőrák. És megoperálták, na akkor intézetbe kellett tenni őt, de hát azért van különbség az osztrák egészségügy és a hazai egészségügy között, még hogyha ez nem publikus is, de talán ezért íródott meg ez a könyv. És itt azért az egészségügyi főszerkesztő szólal meg bennem, hogyha már elvárásaink vannak a 3 fázusú mosogató és a disznók és a csirkék szabad légterét illetően, akkor olyan alanyi jogon kapja meg ő is az egészségügyi ellátást, mondjuk a kemoterápiák részéről, a legkorszerűbb terápiákkal, mint ahogy ő ott megkapta. 2008-ban megoperálták, úgy nézett ki, hogy nagyon jól van, de 2010-ben recidíva tért vissza, tehát egy áttétek a merhátyán. Ez a könyv, amit én írtam, ez 2010 áprilisától a 2011 december 31-ig a haláláig szól, ugyanis így érthető meg, hogy ő kint maradva, az előbb említettem az egészségügyi ellátásnak a minőségi különbségeit, a teste ott kapta meg, amire szüksége vált, a lelkieket meg mi tudtuk adni. És mi barátnők jártunk ki hozzá. Tehát a könyvben beszélek egy kisbabáról, az egy ügyvéd barátnő, aki ugyanolyan első helyezett szeretett skáláján a barátnőmnek, aki a 14 éves koráig volt közvetlen lakótársa és barátnője, ugyanis azt kell tudni, hogy az én barátnőm anya nélkül nőtt fel. Erre most itt nem térnék ki, de a könyvben sokszor emlegettem is a szeretetnek a kimutatási képtelenségét, tehát az, ha valaki az anyai simogatást azt nem kapja meg, az nagyon nehezen tudja tovább adni is. És neki nem volt az anyai szeretetre modellja. Tehát így, ilyen alapon, bár volt egy nevelő édesanyja, aki én előttem volt kint két utoljára, de hát az a gyermek olyan, pláne ha ezt mondjuk 17 éves korba kapja meg, hogy ellenséget lát egy mostohába. És el kell majd múlni 50 évnek, vagy 40 valahánynak, amikor látja, hogy mekkora áldozat, hogy ez az anya 3 gyerekkel átvállalta őket, felnevelte, és mi akkor őt csak Marinak neveztük. Ő most már úgy nevezte kint, hogy hát egy Isten adománya, és ő a mi lottó ötösünk. Na de hogy elmondjam, hogy is van, tehát mi jártunk ki innen az utolsó másfél évben, és valahogy úgy adódott, hogy én voltam kint utoljára. Tehát a 2011. december 4-től december 11-ig én ott éltem meg az első kómát, és ott láttam, hogy mennyire automatikusan a hospice szolgálat, tehát lehet a szerettei körében is valaki az utolsó pillanatig, ameddig ő van, ameddig létezik, ameddig a külvilág ingereit ugyanolyan szinten fel tudja fogni, hogy attól még ő teljes életet él, fájdalommentesen, mert utána kómába esett, és bekerül a végső a hospice házba, ahol már a vakablakokat is narancsligetnek fogja fel, mert akkor a morfiumot egy adagoló már nem időszakos, hanem egyfolytában adja. Tehát akkor már mindegy, hogy hol van. És hát mi így voltunk kint, így voltam kint, és ez a szeretel szó is úgy kerül napirendre, hogy a legnagyobb meglepetésemre engem a barátnőm egy leltárral, egy összeírással, egy fehér papíron könyvelő volt egyébként, és várt, hogy miket akar megbeszélni, és amikor valamit megbeszélt velem, kihúzta. És az utolsó napra már nem maradt semmi.
Ez akkor, amikor ilyen rossz állapotban már, többszörös kemoterápia után?
Nincs rossz állapot, mert pontosan én járom az országot ezzel a bemutatóval, egyfajta misszióként, ahol az én könyvem csak apropó. És ott egészségügyi ismeretterjesztéssel az elmúlás kérdéskörét, a tabut próbálom valahogy ledönteni, és a hétköznapi szintre lehozni, hogy az eltávozás a szeretteink között történjen meg, de ennek kellenek tárgyi kellék. Kell az a hospice ellátás, hogy egy mobil szolgálat a családtagokat betanítja, egy állandó kontroll gyakorol, hogyha van hova menni, akkor, vagy ha van valami kérdésünk, akkor mi tudjuk alkalmazni, és oda fog majd az utolsó fázisba is bemenni, tehát annak egy mobil szolgálata, de megtanítja a hozzátartozókat a gyógyszerezésre, megtanítja a masszírozásra, a nyirok ödémák kezelésére, hiszen amikor már a vese sem válasz ki, és megtanítja az oxigénpalasz kezelésére. És semmi, hát mi borosztunk az utolsó pillanatig. Hát nevettünk, erről szól a kinti, amit a könyvnek állítólag a legjobb része, amikor kín vagyok. Hát az a legfájdalmasabb, mert az már nem tényanyag, hanem ez egy helyszíni közvetítése, ami 10 napunknak, és az utolsó napoknak. Ott ő semmit nem érez, ő tulajdonképpen elfogy. Hát ez ennek a morfiumnak a rákfenéje, hogy megeszi a testet. De semmit nem. A 6. stádiumi oxigénpalaszk az azt jelenti, hogy a mobilról is, ha az utolsó pillanatig kimegy a WC-re, mert ebből hiúsági kérdést csinál, akkor át kell akasztani, de valakinek át kell kötni. És akkor nem történik meg az a megalázó szerep, hogy a szerettei között kelljen pelenkázni. Ez egy nagyon fontos tényező, mert ő neki nagyon jó a kapcsolata volt, a barátnőnek nagyon jó kapcsolata volt a fiával. De ezt kérte, hogy olyan emlék menjen tovább a fia által az unokáiba, ez egyfajta kapaszkodó, hogy ne lásson engem így lerohadva, vagy lekonfrontálva, mindegy, melyik szót használjuk. Tehát a fiú 2 napnál, vagy 3 napnál tovább nem lehetett ott, és itt jöttek ki a barátnők. Ez is egy nagyon érdekes, hogy miért tud adott esetben közelebb lenni ebben a kérdésben egy barátnő, egy társ, és miért nem a közvetlen leszármazó? Hát azért, mert azt hiszem, hogy valóban az a dolga a közvetlen utódnak, hogy tovább vigye a létét a másiknak, hiszen ha tovább viszem, akkor ő van, ő létezik a mindennapjainkban. Ez a november 1-jének az üzenete is, és hát ha hiúk vagyunk egy kicsit, akkor nem mindegy, hogy hogyan visz tovább.
Említettem, Anna, hogy a könyv utolsó egyharmad, ez a bizonyos utolsó 10 nap, annak a lírai leírása, hogy beszélgettek a barátnőjével, aki pontosan tudta, hogy már nincs sok ideje hátra. És a könyv első kétharmada?
Az első kétharmada az az ismeretterjesztés, amikor 2010. április 10-én megtudtuk, ami a orvosokat is meglepte, hogy a mellhátján van az áttét. Ez ezért volt egy kicsit traumatikus hatás, mert előtte a kontrollvizsgálatokon semmi. Tehát olyannyira semmi, hogy mivel a bécsi orvosi szemlélet az volt, hogyha a műtét, hiszen eltávolították a tüdejének a felét, akkor ez egy érdekes, és nagyon vitatkoznak a magyar onkológusok is, nekem a férjem orvos, és ő, bár nem ezzel a területen, de ő is klinikumban dolgozik, ő azt mondja, hogy itt, Magyarországon biztos, bizalom az ősi erénynek megkapta volna a kemókat. Ott, mivel van ez a célzott terápia, ami szintén egy radikális gyógyszer, és az utolsó pillanatban vetik be, ott, amikor eltávolítják a tüdőnek ezt a bizonyos részét, és jól van a páciens, nem kezdik lerohanni a szervezetet, tehát nem kapott semmit, csak azt a rengeteg immunerősítőt. Majd amikor a 2010 áprilisában nem volt ő rosszul, csak a kontrollon kimutatta, és többször köhögött. És akkor jött a kemoterápia, és tulajdonképpen akkor közlik vele először, hogy elképzelhető, hogy 3 hónap van hátra. És ez a könyv ekkortól szól. És ezért nagyon érdekes, hogy akkor mi innen egy olyan intenzív levelezést kezdtünk el, mivel nem tudtunk végig ott lenni, te is mindenki, de ő nyitott a világ fele, és ez az első könyvnek a kétharmada az elején azokból a ismeretterjesztő levelezésekből áll, amivel ahogyan ő, és kezeli a problémát, és én válaszolok rá. Tulajdonképpen az egész könyv megírásának ez az apropója túl azon, hogy mi megbeszéltük, hogy megír, hogy a halhatatlanság mezeit megnyitom előtte, de ezt nem tudom, hogy mennyire vettük komolyan, hogy megírlak, kis pofám. Ez egy olyan biztosítás volt, hogy ekkora 50 kilóval így nézel szembe a gyógyíthatatlan kórral, mert mindig én sírtam, meg a hozzátartozók, és ő avval a vagánysággal mondta, hogy most mit vagy odáig. Hát én megyek el, és nem te. De mégis, amikor kijött ez a betegség, kijött ez a tény, amikor szembenézek vele, hogy hát ez van, akkor a nyitottsága, a figyelme, hogy teljes életet éljek a 24 órában ugyanúgy, ahogy eddig is éltem, ez egy kölcsönösségen alapszik. Tehát ebben a levelezésben lehet látni, hogy én is megosztom vele ugyanúgy a problémámat, és nem kezdem betegnek. Tehát beszámolok az élet minden fázisáról vele kapcsolatban, kikerülöm a véleményt, kikezdem, sőt még egy nagyon csúnya politikai vitába is belemegyünk. Ezt nagyon sokan mondták, hogy bele kellett volna tenni a könyvbe. Igen.
Tehát, hogy ez kérdés, hogy ez szükség volt erre?
Igen, mert ő engem csúfol azzal, amilyen mai kormány van, ezt lehet olvasni a könyvbe, én meg csúfolom azzal, ami volt, és itt a miniszterelnökök nevesítve vannak. És mondja nekem akkor, hogy hát téged nem érdekel ez a bankhelyzet, kihoztad már az egész pénzed. Hát az az ország tönkre megy, hát ilyen vezetés alatt. Tehát ő még akkor is reagál, és ezt előzi meg az a politikai helyzet, hogy kit hogyan kecsegtetett. És ő utal arra, hogy ő nem gondolja élete utolsó percig így ezzel magát izgatni, de hát elmondja a véleményét, hogy ő szerinte ez a kormány miért nem jó, és miért volt jó a másik.
Tehát ezek szerint akkor tulajdonképpen mindenki folytatja a maga útját, szóval ő a bal liberális értékeket viszi, ahogy az édesapja is azt képviselte, ön pedig szintén
igen,
a jobboldalt, amit az utolsó,
és nagyon jókat tudunk vitatkozni, és hogyha azt mondom, hogy a terápia, a betegség terápiájához hozzá tartozik az is, hogy kiemelni, kizökkenteni abból a depresszióból, amit adott esetben egy betegség, egy gyógyíthatatlan betegség ténye, hogy ki tudja, meddig élek, lehúz, ez itt most megcáfolódik, és hogyha azt veszem, hogy 3 hónapot mondtak 2010 áprilisában, és 2011 decemberében másfél évet nyertünk, akkor ti tulajdonképpen világot nyertünk.
levelezés, ami, ahogy említette, e-mailben és SMS-ben történik, és a hétköznapok is benne vannak ugyanúgy. Anna hétköznapjai is, meg a barátnőnek, Irinek a hétköznapjai is.
2011 augusztusában is padló alá kerültem, tehát több mint tehát az összes családi vagyonom elkerült, és akkor hallgattam egy 2-3 napig, és adta nekem az utasításokat onnan, meg elmondta, hogy hogy nem érték a szokásost ilyenkor, hogy neked ott lesznek a könyveid, meg az unokáid, tégy már magadhoz most. Hát elment kész, de miért nem riasztóztál? És tehát már ez az, amikor ezekbe a kérdés felelet válasz is, hogy mennyire így van, hogy nem szabad megszűrnöm vele a gondolatot, adott esetben oda is kell csapnom, lásd a politikai vitát. Ez mutatja azt, hogy így tud igazán kizökkenni, mert ha egy kontrollt csinál az ember, ami nem volt tudatos, de véletlenül az én hétköznapjaimban, amit e-mailen váltottunk, bejött egy váratlan fordulat, mert vendégek jöttek, és félbehagyom a gondolatot. Az ő visszajelzése az volt, hogy na, Ancsúr, mert úgyhogy, hogy van, hogyan tovább, tehát kérdezi a választ. Visszatérve, ezek a levelezések, amikor túl voltunk a temetésen, akkor én ki akartam törölni, hogy ezek annyira kettőnk között zajlottak, de napra készen, tehát ezek vannak betátumozva a könyvnek az első részében. És amikor egy ember benne van egy dologba, meg amikor már kívülről nézi. És kívülről nézve elkezdtem olvasni, hogy is volt ezeket a nagyon sok helyen másfél éves dolgokat, és akkor gondoltam, hogy ezeket közre kell adni, közre kéne, mert lehet, hogy nagyon sok embernek segítenek. Tehát, ha csak arra gondolok, hogy ő hogyan jut el a jógához, ő a maga érdekébe, hogy mindent megtegyek, erre ő utal is ahhoz, hogy legyőzzem ezt a gyógyíthatatlan betegséget, ez mutatja az ő nyitottságát, és ő is mindent megpróbál a hagyományos orvosi utasítás mellett. És tulajdonképpen, hát ez az érv volt amellett, hogy hát közreadom, mert nagyon sok embernek segíthet is. Visszatérve arra a kérdésre, hogy minden maradt a felállás, minden maradt, kivéve egy dolgot, ami nagyon érdekes, és most nagyon aktualitást ad a mostani Minden Szenteknek és a Halottak Napjának. Ugyanis teljesen váratlanul ebbe az utolsó 10 napba megkérdezte tőlem, hogy hiszek-e Istenbe. Na most ő neki egész életében az utolsó pillanatig nem volt Biblia kezibe. És megkérdeztem az olvasató, hogy most mit válsz? Engem kereszténynek és a katolikus, hát illetve evangélikus egyház szellemébe neveltek, tehát a hit kérdése alapján én nekem hivatalból lenne, mibe kapaszkodnom. És akkor egy nagyon érdekes eszmefuttatása volt. Azt mondja, tudod, Ancsúrkám, amikor a második kemónál úgy alakult, hogy nem tudtatok kijönni, de én mutattam, hogy milyen vagány vagyok. Ő mondta egyébként, hogy ő kemő után beül a kocsiba, és bemegy, hazamegy, tehát már mint Bécsbe. És valahogy tényleg akkor nem tudtunk kimenni. És most ott bevallotta, hogy hát nagyon megijedtem. És akkor léptem be, akkor ahogy ezeket megkapom, ezeket ambulanter, ezt az ellátást, akkor kiszaladt a számon, hogy Istenem, segíts meg. És azt mondja, tudod, Ancsúr, vagy hiszed, hogy nem. Ettől a pillanattól kezdve nem voltam egyedül. És éreztem, hogy valaki mellettem van. És különben is. Akkora hülyeség, hogyha nincs túlvilág, vagy nincs Isten. Te el tudod képzelni, akkor ez az egésznek mi értelme? És ez nála fogalmazódott meg. És eljutott odáig, előtte megvolt az első végrendeletbe, hogy szétszórjuk itt Pesten. A második végrendeletben, hogy ez viszont a nevelőmamának is az érdeme, hogy a református egyház szertartása szerint hazavittük Nyíregyházzal, és ott van eltemetve. Ennek a temetésnek még van egy fantasztikus lélekereje, hogy én akkor ott mondtam kint, meg a fia is, hogy hazahozunk. Ő még azt is kifizette, szó sincs róla, ezért késtünk, míg ez a procedúra átjön vámon, meg hát onnan elhozni Bécsből Nyíregyházára vissza, azt mondta, hogy nem utazok így veletek, nem terhellek, se többi, hogy viszonyogjatok tőlem. És amikor mondtuk, hogy nem viszonyognánk, hát a gondolat hazavisszük a polcra, mert így beszéltük meg, és akkor nem. Mindennek menete van és helye. Szóval ez az, ami egy olyan példát állít, amit valahogy mindannyiunknak így kellene ehhez hozzáállni.
Anna, hogy bírta ki azt a 10 napot? Szóval milyen volt ott? Hiszen el tudom képzelni, hát mindannyian ápoltunk betegembert, lehet, hogy nem ilyen súlyos betegembert, de hogy jelen lenni, ott lenni, nem alkalmazni a kontrollt, ahogy fogalmazott, tehát úgy csinálni, mintha semmi nem történt volna, mintha mind a ketten egészségesek lennénk, és ezt a nap 24 órájában.
Én 18 éves voltam, amikor meghalt édesanyám, és nekem azt követően ilyen, és 89-ben édesapám, de akkor ővele nem éltem át így az utolsó napokat, mert akkor már fenn éltem Szentendrén, és nem voltam vele így, mert ő váratlanul távozott. Nekem így, ha így nézzük, a második nagy eltávozottam az ő. És olyan, néha már szégyellem elmondani, hogy semmi különbség nem volt, és ez nem az én érdemem. Tehát mi lementünk, nem akart kiengedni a családom. Féltek ugyanettől, ahogy a kérdés is, hogy fogok én helytállni. És akkor végül is én tudtam, hogy mi a múltról, a mi közös lánykorunkról akarunk beszélgetni, ahova nem kellene kibicek. És nem adott esetben egy fél zavaró is lehet, mert kontrollt kell gyakorolni. És akkor abban állapodtunk meg, hogy a fiaim is, meg hát a férjem is a háttérben itt vannak, és akár azonnal hiszen Bécsi és Szentendre nem egy nagy különbség jönnek. Egyetlen egyszer nem kellett, mert még azt is beszabályozta, hogy a kóma után ő visszajön. Tehát most itt csapongok, de a könyv ismeretében ez világos, miközben a 8,5 órát van kóma alatt, és kihúzzák az oxigén palackot, és az van a könyv hátsó borítóján is, hogy nekem várnom kellett, míg megjön a fia Budapestről, és a hospiszosok felhívtak, hogy a figyelmemet, hogy búcsúzzak, és ez gyönyörűen mosolygott, nem fulladt, ez egy a legszebb távozás is itt a szerettei körébe. És én ott ültem az ágya szélén is, ahogy besütött, ez karácsony előtti már fel volt Bécs díszítve, a fények úgy, a félhomályba ültem, és valahogy éreztem, hogy ígynek nincs vége. Tehát, hogy ő így nem megy el, mert befejezetlen volt az eltávozásunk, tehát ez még nem az a pillanat. És visszajön, tehát a legnagyobb meglepetésre az igaz, hogy utána már nem ő, mert ráteszik a állandó morfium adagolót, és akkor már vannak inadekvát mosolygások, meg nevetések, de arra még telik neki, hogy tudja, hogy én még délbe főzem meg a gulyáslevest, mert 2-kor megy a vonatom. Tehát péntek délbe 11-kor írja a kóma, hogy ott van felébred. Rég reggel 8 órakor csinál egy búcsúzást, tehát annyira kitisztul, hogy jöjjenek ide, és akkor végrendelkezik, akkor a fia, mindenki, és mint egy összegzést csinál az életéből, vagy készít az életéből, ami számomra akkor azért volt meglepő, mert azt hittem, hogy ez egyedi. Én hiába foglalkozom a lélektannal, én az könyv megírásáig, tehát azért az eltávozás után is egy évig még ez íródott, én szándékkal nem néztem a gyász lélektanába bele, mert nem akartam, hogy megzavarjon engem, hanem akkor, amikor a könyvnek megvolt a bemutatója, és akkor én úgy gondoltam, hogy kerekasztal beszélgetésre vezetjük be a könyvet, és egy katolikus, egy református pap, egy onkológus főorvos és egy mentálhigiénikus volt jelen, ez is fent van a YouTube-on, és ezt követően a bemutatás után én kaptam egy illusztris embertől egy levelet, és elmondta, hogy a könyv bemutatójával is sokan voltak. Az a gond, hogy nagyon sok emberbe kérdőjel maradt, mert felmondták a leckét. Ne így készítsük, hanem az embereket sarkaljuk, hogy ne úgy menjenek el, hogy lépcsőházi reakcióként elindítunk, ha szándék az, hogy ebből a tabu témából kilépjünk, akkor ez valósuljon is meg. Ne hallgatni, hanem aktív részesei legyenek. És ekkor történt az, hogy én utána néztem, és ezeknek a hivatalos szakmai álláspontnak, és a legnagyobb megdöbbenésemre a szakmát hozta az én barátnőm egyéni sors története, mert a kibeszélés, hogy számadást készítek az én életemre, ez nála a 8 oldalba, amit beírt, amiket kihúzott, részt vett. Az, hogy ő üzem, hogy kivel van lelkismeret furdalása, és hogy menjek el a barátjához, akinek soha nem mondta, hogy szeretlek, sőt, egy rendőrséggel elvitettem, oda menjek el. Ez is egyfajta visszatekintés. És a pozitív zóna, amivel kapaszkodok, amikor elmondja, lehet, hogy ő zavarta, hogy a barátok közül egyedül ő nem diplomás. És engem tudni kell, hogy csak pénzügyi technikumba vettek fel az X-es számozásom miatt, de soha nem éltem ezzel a lehetőséggel. Ő lehet, hogy úgy gondolta, hogy lenézem a könyvelést. Akkor gulyáslevest főztem, ez is az egyik kérése volt a 10 napból. Felszólalt és mondta, hogy tudod, milyen isteni dolog, amikor a tartozik és a követel egyezik a könyvelésbe, és ha én nem vagyok könyvelő, akkor én nekem nincs most ekkora jövedelmem, mert ezt tudtam noszkvalifikáltatni. Jász lélektana azt mondja, hogy a haldoklónak van egy kibeszélési igénye, és szeretne magában is rendet rakni, mert ez megnyugtatja őt, és egy ilyen kommunikáció zavar lép fel az eltávozó és a maradó között, mert mindegyik a másik iránti tiszteletből vagy tabuból nem tér rá erre a kérdésre, és hogy ez az igény pedig mennyire elementáris, hiszen nem véletlenül, ha nézzük a kőszívű ember fiait, azzal kezdődik, hogy a Baradlai körül ül a családtag, és ő végrendelkezik. Amikor visszajött a kómából, innen indultunk el, azt mondta, hogy amikor még billentesz az ajtóból, és utána nincs itt meditálás. És ez eszembe jutott, megfőztem még nekik utoljára a gulyáslevest, tehát már akkor mindenki volt ezen a szombaton, és biccentettem az ajtóba, és nem nézett rám. Tehát kinézett az ablakon. Tehát nem akarta a szemkontaktot. Tehát arra a kérdésre, hogy nem volt nehéz, lehatárolt engem, és behatárolt. Tehát amikor szomorúság következett volna, akkor feljött egy olyan gyerekkori emlék, hogy na, hogy volt, mint volt. Engem egyébként nagyon sokat foglalkoztat, hogy ő benne belül mi volt. Mert így látszólag úgy néz ki, hogy én szerintem a vagányságával, meg onnan merítkezett, hogy ő látta, hogy a számára sokat jelentő emberek hogy megdöbbennek azon, hogy neki milyen tartása van. És ő úgy gondolta, hogy ezzel tudom megmutatni nekik, hogy én ki voltam. Szóval nem tudok másra, mert amikor megkérdeztük, hogy hogy vagy, vagy mi újság, vagy miben, szuperül. Tehát soha nem panaszkodott. Egyetlen egy olyan mondata volt, és mi azóta tartjuk a családtagokkal a kapcsolatot, és mindenkibe ez merült fel. Egyetlen egy kicsit vulgárisan kifejezve, egyetlen egy kitétele volt, hogy elmondta, hogy hogy áll anyagilag, hogy az osztrák állam fizet 1250 eurót azért, mert a férje abba a szuper intézetben van, tehát ez állami támogatással megy. Megkapja a nyugdíját, sőt, az, ami volt a szem, 800 valamennyi euró, és megkapta az 550 eurót a várostól a gyógyszerekre, mert rákos beteg. És ezt ő így elmondta, és akkor mondott egy csúnyát, hogy, és akkor azt mondta, hogy és pont most kell elmennem. Minden így történt. Ez corpus deliktiként a tények is ezt mondják, meg a írásos dolog, hogy mi így kommunikáltunk, de szakmailag annyit tudok mondani pszichológusként, hogy ez egy elhárítás. A nem tudok mást kényszer magatartása, amikor egy káromkodás, hát miért van az, hogy ráütünk a kezünkre, és az agressziót és a frusztrációnkat, meg a fájdalmunkat úgy oldjuk, hogy mondunk egy csúnyát. Na most nála is csak ez maradt. És mi közöttünk ez történt, hogy az utolsó nap, talán a búcsúzás rányomta bélyegét, és nem volt véletlen a kóma is, tehát nem tudta annyira a testét, a lelke behatárolni, mert már reggel azzal kezdte, hogy kössem be a hajamat, mert mindenütt a hajszálaim vannak.
De az... erre volt figyelme, hogy az ő lakát tiszta lakásában bántani, egy hajszál lehullott.
Igen, miközben úgyis visszaadta a fél családjának, mert hogy ő ezt nem érdemli, meg ezt tudni kell, hogy ő csak ebből is hiúsági kérdést csinált, amikor mondtuk, hogy itt van ez a bécsi lakóparki ház, te ápolod, és a legjobb ügyvéd a barátnőnk, hát ezt nem lehetne, ezt a házat, hát be kell ide jelenteni a fiadat, és akkor ő költözön ide Zuglóból, és hát akkor tudjuk, hogy miért. És akkor Ancsurkám, hogy képzelsz te ilyet? Hát te még az amerikai csomagból is mindig adtál nekem különc ruhákat. Hát most leszel ilyen szarágó az öreg napjaidra. Hát nem, semmi közöm hozzá, hogy élete végig hallgassam a Magdától. Ki az a Magda? Hát a Wilfriednek a húga, hogy én innen keletről lenyúltam az ő férjét. Hát mondom, de te ápoltad, hát szerezünk valamit a gyerekeknek, és akkor azt mondod, hogy épp ereget kapnak. Tehát ennyire lehoztuk ezt az elmúlást hétköznapi szintre. Tehát vicces humorra, hogy aztán belül mi adott neki erőt, és hogy voltak-e kétségbeesett fázisai, nem tudom, de amilyen racionális ember volt, ő lehet, hogy felépített egy olyan pontot, hogy tényleg a túlvilág kérdését, és hogy ő nem szűnik meg. És ez olyannyira nem szűnt meg, hogy mi most itt ülünk és beszélgetünk. Hát megszűnt? Hát nem.
Nem. De az az érdekes, hogy nyilván eljön egy olyan életkor az ember életében, és ez lehet, hogy 45-50 év, vagy nem tudom, valakinél 60 éves korában jön el, amikor ilyen közelről érinti meg mondjuk egy nagyon kedves barátjának, vagy hozzátartozójának a halála, akkor elkezd az ember saját maga is gondolkodni azon? Mert hogy eddig lehet, hogy hárította, lehet, hogy nem foglalkozott vele, nem ért rá ezzel foglalkozni, fontosabb dolga volt, és sorolhatnám.
Lehet, hogy most amit mondok, az nem egészen szokványos. Én nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy én nem fogok tudni így elmenni. Én nem fogok, és akkor én ezt hogy fogom tudni követni őt? Tehát én biztos, hogy szóval olyan magasra tette a mércét, hogyha én közben itt misszióként felvállalom, hogy a emberhez méltó eltávozás, az nem csak a körülmények, hanem én magamon is múlik. Ennek egy része a fájdalomcsillapítás, hogy ne legyenek fájdalmaim. De a másik része az én kontrollom. Hogy én belül hogyan tudok. Sokat gondolok arra, de hogy nekem vajon megadatik-e az, hogy én magamat így le tudom győzni. Hogy ehhez mi kellett az ő furcsa, sanyarú élete? Ezt említettem én az ő szinte krimibe illő felnövését, hogy hát azért el lehet képzelni, hogy milyen bűn között fogant ő, hogy a négy gyermekes édesanyját, amikor ő 3 éves, akkor azt 30 évre börtönbe zárják. Tehát élettelenes cselekedet, el akarta a gyerekeket, meg akarta ölni a mama.
Ilyen kemény pofonok, mondhatni tragédiák kellenek ahhoz az ember életében, hogy ilyen méltósággal tudjon elköszönni.
Igen,
a
Igen, valószínű, gondolja? És el lehet képzelni, akkor mennyire megdöbbentő volt, tehát hogyha én érzelmi szikra szálltam gyermekkoromban mondjuk a szerelemről vagy a versekről, ő kigúnyolt. Ó, nem kell ez, nem kell ez. Tehát ilyen extravagánság, mindig úgy is öltözött, tehát kitűn a tömegből, de inkább negatívan. És el lehet képzelni, hogy most ebben a 10 napban micsoda megdöbbenés volt számomra, akkor azt mondta nekem, tehát fulladozva a 6-os stádiumban menő oxigén, ahogy jön, és azokat nehezen kapja, azt mondja, hogy olyan piszok nehezedre esne idejönni, és megpuszilni, vagy azt mondani, hogy szeretlek. És annyira megdöbbentem, mert ez nem ő volt. És itt is tanultam, és említettem az előbb a szakmaiságot, hogy a testi érintést az eltávozó elemi szinten igényli, mert még vagyok, mert még élek, ennek egy visszajelzése. És ettől a pillanattól kezdve én nekem mindig kellett mondanom, meg mondtam magamtól is, hogy szeretlek, utána meg már ment magától, hogy megsimogatom. Most, amikor vetitek, erre is találtam szakirodalmat, hogy hogyan kell. Sőt, van egy újfajta érintéstudomány, most a németek vezették ezt be, és Magyarországon a Magatartástudományi Intézet a Szemmelweis Egyetemen tart is ilyen tanfolyamot, haptomóniának nevezik, amikor nem tud kommunikálni már az egyén, akkor, hogy az érintés milyen fokozatára van szükség, hogy ne legyen egyedül. Hogy én hogy bírtam, nem az vagyok már, aki kimentem. És akik, én úgy gondolom, hogy akiknek én erről beszélek, vagy bevonom, itt közvetlen családtagomat a férjemre is gondolok, megváltozott a viszonyunk. Tehát ő fogalmazta meg most azt hiszem a legutóbbi ilyen rendezvényen, hogy már nem fér annyira erről a kérdésről ő sem beszélni, mert lehoztuk ezt hétköznapi szintre. Hogy aztán ez mennyire fog változni majd, amikor mi kerülünk sorra, nem tudom. De hogy nem tartalmaz olyan tragikus elemet, mert sokkal, sokkal több benne a nemesebb, a kézzelfogható a modell, a tanulság, a kapaszkodó, hogy így is lehet. Tehát rengeteget gazdagodtam, rengeteget, és ez az ő érdeme, tehát egyértelműen.
Anna íróval Nagy Katalin beszélgetett.